Van & Dodo Podcast, ahol 6 podcaster összeállt egy közös balhéra.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Van & Dodo Podcast. Én Mr. Blond vagyok, és itt van velem Mr. White, akinek mindig van valami a szájában, természetesen csak ételre vagy maximum szájpecekre gondolok. Szevasz, White!
Szevasz, ez nem igaz, hogy csak ezek vannak a számban, de most semmi nincs egyelőre. Aztán ki tudja, hogy alakul az adás.
Akkor ez a különös része, nem az általános. És itt van velünk az ember, akinek nem csak a volt podcastje, hanem a triplája is extra passz. A podcastek processze, Sam Pinky!
Köszönöm szépen a felvezetést, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. És a whitefölűeknek adnék egy Pinky promise-t, hogy ebbe az adásban nem fogunk blondságokat beszélni.
Azt a kurva élet.
Ennyi. Itt volt a return, hogy teniszes szakszóval éljek. Na de hogy behozzam azt, hogy mi valójában egy ilyen elég durva NBA underground szekta vagyunk. Miért is gyűltünk itt ma össze? Hát ugye megkezdődött az All-Star szünet, van egy hetünk, hogy mi is pihenjünk a csapatokkal együtt, és van egy kis időnk arra is, hogy most így összegezzük, hogy mi várható még a maradék nagyjából olyan 27-28 mérkőzésen. Tehát a keleti konferenciánál fogjuk megbeszélni, hogy mit várunk a következő 26-27 meccstől, tehát gyakorlatilag amíg elkezdődik a play-in és play-off, és itt most azokról a csapatokról fogunk csak beszélni, akik még ebben bármilyen szinten is érdekeltek. Tehát keletről instant kihullik a nagyszerű szezont futó Detroit, Washington és Charlotte. De ugye a következő kérdés az az, amit most Pinky neked fogok bedobni, hogy van-e még csapat, akit kiszórhatunk? Tehát gondolok itt a Toronto Raptorsra vagy a Brooklyn Netsre.
Hát szívem szerint én azt mondanám, hogy a Toronto Raptors-t ezt el kell engedni. 3 hetet futottak a legutóbbi 10 meccsen, éppen egy 3-as vereség sorozatban vannak, és most már 5 meccs a lemaradásuk az Atlanta Hawks-al szembe. Úgyhogy a Hawks azt tudjuk, hogy igen erősen küzd a playoffért, ők szeretnének odaérni, úgyhogy én nem látom magam előtt azt, hogy a Toronto Raptors versenyben tudna maradni.
White, gondolom szerinted is a Raptors-t is szinte kukázhatjuk.
Igen, köszönöm, hogy számba adtad a mondatokat, ezt külön szeretjük. Szerintem azért is fontos kiemelni a Toronto Raptors-t, mármint ebből a play-in futásból is kiemelni és kukázni, mert top 6 védett az idei pikjük, tehát hogyha a legrosszabb 6-ban lesznek, akkor jó eséllyel megtarthatják az idei pikjüket, ugye itt egy lottósorsolás még van, ahol mögülük bejöhetnek, és ezért elveszíthetik a pikket, de amennyiben a legrosszabb 6 csapat között végeznek, és jelenleg a 6. legrosszabb csapat.
Volt versenyben. Yeah.
Most már nem, mivel hogy a Memphis nyert az utolsó fordulóban a Milwaukee ellen, ezért cson nélkül 6. legrosszabbak. Úgyhogy ha sikerül alul tankolniuk a Memphis-t, és 6. lesznek, akkor az ő csodálatos fejlesztő csapatuk, fejlesztő laborjukba húzhatnak egy jó pikkel egy számukra megfelelő játékost, és egy jó roleplayerek lesznek a drafton, ezt majd átbeszéljük az aktuális adásban a draft előtt, de szerintem erre gyúrnak, és így is cserélgettek. Úgyhogy én őket kihúznám, és én a Brooklynban nem hiszek. Én ezért, de a Brooklyn még mérleget tekintve simán utolérheti a 10. helyen lévő Atlantát.
Valóban eléggé összeesett a Brooklyn, én csak azt az egy szalmaszálat találtam nekik, hogy gyakorlatilag a hátralévő menetrendjük nekik az egyik legkönnyebb, kétszer játszanak majd a Detroit-tal, egyszer a Washington-nal, Spurs-tel, Charlotte-tal, tehát ezeken a meccseken nagyobb erőkifejtésre lenne szükség, hogy veszítsenek. Talán még ez lehet a reményük, de amúgy tényleg elég keményen összezuhantak.
A Brooklynnál nincs a saját pikjük, úgyhogy akár próbálhatnak nyerni is.
Hát az, hogy Schröderét cseréltek, az mindenképp egy olyan move-nak tűnik, hogy igazából ők szeretnének rámenni a play-re. Uh-huh,
igen.
A Hawks viszont, hogy is fogalmazzak, náluk már ez is kínos. Főleg ugye neked, White, aki betippeltet, hogy jobbak lesznek, mint tavaly.
Igen. És egy meccset mondtam, és megköpködtetek a körülbelül 50%-on végző Atlantával, hogy mekkora vállalás, és jelenleg 7 meccsel vannak az 50% alatt 24-31-es mérleggel. Úgyhogy most akkor bolték volt, vagy nem?
Hát egy olyan bolték lett, amit nem annak szántál. Én úgy érzem.
Igen, nem így indokoltam annó. Nem tudom, én nem hiszek ezekbe az alja csapatokba. De ugye, akár még is lesz a tizedik, biztos vagyok benne, hogy ott az első legrosszabb esetben egy meccset nyer, és utána a 7-80 végző.
Jó, akkor így kérdezem tőled akkor, White, hogy valószínű a Hawks, vagy hát szinte biztos, hogy ha play-inbe is kerül, neki két meccset kell játszaniuk.
Így van.
A legjobb esetben. És ha a Bulls-szal találkoznak, akkor kire tennéd a voksodat? Hát, hogy ez már jobb kérdés.
Feltételezve, hogy Levinen kívül minden két csapatban mindenki egészséges. Azt a rohadt életbe. Tehát ezt a két szarkupacot most akkor eresszük egymásnak, és kinyer. Tehát a 9-10 játszik egy mérkőzést, és a 7-8 játszik egy mérkőzést a play-inben, akik a 7-8 közül nyer, az automatikusan playoff, a vesztes pedig játszik a 9-10 győztesével. Szóval itt az a tétje a 9-10-nek, hogy játszhatnak-e még egy mérkőzést azért, hogy esetleg bejussanak a 8. helyen, hogy aztán jó eséllyel a Boston hülyére verje őket. Hát ez a Chicago-Atlanta, most azt mondanám, hogy Chicago, de nem tudom miért. Mert nem tudom megindokolni, hát DeRozan se az a playoff performer, aki felrobban, nem egy ilyen Jalen Brunson, meg némely meccsein Donovan Mitchell volt a Utahba.
De bezzeg a kislánya, az mekkora playoff performer volt? Sikításaival tavaly.
Ja igen, tényleg ő sikított Torontóban. Nem tudom, azt mondanám, hogy Chicago, mert csak ez a szakmai indokom. Nem tudok erre a párharcra mit mondani, mert egy mérkőzés akármi történhet. Trae Youngtól is jel láttunk korábban a Philly ellen nagyon jó meccseket, meg a New York ellen, amikor a Gardenben végezte ki őket. De annyira diszfunkcionális ez az Atlanta, és igazából a Chicago pedig jobb formában van most így február közepén, hogy azt mondanám, hogy két hónap múlva a Chicago, de ez tényleg ez ilyen megjósolhatatlan. Szerintem előző este is megjósolhatatlan.
Éppen ki mit evett, hogy aludt, hogy nem aludt, kb. Ez, igaz?
Ja, igen.
Igen, az azért... a Hawksnak azért elég nagy tét van, mert hogyha idén is kiesnek a play-inben, vagy tényleg az, hogy nagy nehezen bejutnak, de ott 4-0-ra hülyére gyalázza őket a szembejövő csapat, akkor azért szerintem el kell igenis nagyon erősen gondolkodni azon, hogy ezt az Atlanta Hawksot hogyan robbantsák föl teljes mértékbe. Úgyhogy itt a Hawksnak nem csak a csapatnak, mint franchise-nak, hanem a játékosoknak is nagy tétje van, hogy mi lesz velük a jövőben.
Én nem is akarom ezt már túlbeszélni, ezt a Bulls-Hawks réteget. Annyit szeretnél csak a Hawkshoz hozzátenni, hogy ők azért nagyon megszenvedték azt, hogy DeAndre Hunter nagyon sokat volt sérült, és még Jalen Johnson is kihagyott 10-15 meccset. Ha ők egészségesek, talán valamivel magasabb az Atlanta plafonja szerintem, mint a Bullsé, de mindenhol vannak kérdőjelek, és akkor tovább is mennék a következő triónkra, akik nagyon egymás nyakán vannak itt az utolsó rendezésben, playoff hely és a 7.-8. play-in helyeknél, ugye a 31-25-tel álló Indiana, 30-25-tel álló Miami és 30-25-tel álló Orlando Magic. Pink, most téged kérdezlek előbb, ebből a hármasból te kit látsz csont nélküli playoff helyen lévőnek, tehát ki fog 6.-nak befutni, illetve melyik másik kettő csapat fog szerinted így megküzdeni a play-in helyekből a playoffért?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt évek alapján mik a tapasztalatok, akkor szerintem a Miami Heatnek kéne mondani, de őket annyira sok sérülés sújtja az utóbbi időbe, hogy én úgy gondolom, hogy ők fognak az egyik csapat lenni, akik biztosan play-in résztvevők lesznek, és nem továbbjutók.
Hogy ezt az első körbe a Bostont hazaküldjék, így érted, Pink?
Benne van, majd erről beszélünk, ezt majd úgy is akartam én is kérdezni, hogy a play-in csapatok közül ki az, aki szerintetek mehet egy kört, úgyhogy erről majd akkor beszéljünk inkább részletesebben. Én az Indiana Pacers-re fogadnék az Orlando Magic-kel szemben, mégpedig a Star Power miatt. Én úgy gondolom, hogy Tyrese Halliburton, illetve Siakamnak a duója egyszerűen erősebb kell, hogy legyen egy playoffban, és jobban kell, hogy tudjon működni, mint bankérójék. Úgyhogy én inkább mondanám az Indianát 6-nak, és szerintem 7.-8. helyen nem lesz változás. Tehát ez a 6-7-8, ez így fog maradni. Viszont nekem van most egy ilyen blőd hülyeségem, hogy ha Milwaukee Bucks ilyen ütemben folytatja a következő időszakot, mint ahogy megkezdték most itt Doc Rivers-el, akkor benne van az, hogy a Milwaukee Bucks lecsúszon ide a 6. hely környékére, akár 6.-7. hely környékére, és akkor azért nagyon vicces lesz, hogy itt is mekkora harcot mehetnek.
Bájt, erre kérlek, reagálj te, mert ez elég erős tét.
Azért ez elég erős.
Csúszson át pirosba, légy szíves a mikrofon hangerőt.
Figyelj, most leigazolták Gallinárit, innentől majd megindul.
Megvan oldva felé. Minden, persze.
Megvan egyetlen. Oldva minden gond. Ezzel azért nem értek egyet, ahhoz, hogy itt a hatodik helyre lecsúsznak, 4 meccs forjuk van a harmadik helyen lévő Milwaukee-nak a hatodik helyen lévő Indiánával szemben. Az nagyon sok, és az, hogy most 3 héttel állnak, mióta Duck Rivers leigazolták, vagyis hát leszerződtették, bárcsak leigazolták volna, lehet, hogy jobban menne nekik, hogyha ő lenne a backup point guard. Igen? Nem hiszem ezt, nem hiszem ezt, nem hiszem el ezt. Tehát Duck majd összerakja annyira, hogy Giannis 46 perceket játszik mindig, és majd lehoznak ilyen Charlotte elleni meccseket, meg talán a Memphis-t is megverik.
Az egyik legnehezebb sorsolása van amúgy a Bucks-nak is még a hátra lévő időszakban, míg az Orlandoé a legkönnyebb, a Miamié a 27. legkönnyebb, és az Indiana is ilyen 19. Tehát ebbe még azért lehet valami, amit Pink mond így a sorsolás miatt, de szerintem is azért ez egy túl jó csapat, hogy így büszkeségből ennyire lecsúszanak, tehát ezt nem engedhetik meg maguknak.
Előrébb hozhatok pár dolgot a Bucks-szal kapcsolatban, nem. Eredetileg később akartam mondani, vagy majd később?
Nem trollkodott szét az adásmenetet.
Jó, akkor menjünk tovább. Majd
amúgy az, hogy ezt a 6-7-8-ra, hogy így, ez biztos-e így fog maradni? Hát jelenleg ugye 31-25, 30-25, 30-25-tel állt.
Igen.
Konkrétan együtt vannak, ha most nyernek egyet-egyet, ugyanazzal a mérleggel, de ez egy pénzfeldobás, hogy melyik lesz a hatodik és melyik játszik play-in, de nagyon úgy néz ki a játékerőt látva, hogy ez a három csapat mind a három playoff résztvevő lesz. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy ebből a hármasból, aki a hetedik, nyolcadik helyen végez, az a 9-10-et ne verné meg az utolsó play-in meccsen.
Rommá verné. Igen. Akkor még egy kérdésem lenne, hogy a Pacers, a Heat vagy a Magic, White, melyiknél látod azt, hogy kört vagy köröket megy?
Hát most ugye Miami-t nem lehet megkerülni, már csak a történelmükbe adódóan se. Ugye tavaly innen mentek, 8. helyen mentek be is, és úgy döntőztek. Valamint a Kansas City Chiefs is bajnok lett. És amikor a Kansas City Chiefs bajnok lesz, akkor a Miami Heat döntőzik. Ez eddig 2-ből 2 volt ilyen. Úgyhogy ezek a tények miatt azt mondom, hogy a Miami Heat. Én az Orlandónál nem hiszem el még azt, hogy ez a csapat képes menni egy kört. Ugye vagy 7. vagy 8. helyen várjuk őket, azért ott nagyon erős ellenfelet fognak kapni. Az Indiana, ha egy Indiana-Milwaukee párharc összejönne, akkor lehet, hogy ott az Indianának adnék egy komolyabb esélyt. Mert láttuk, hogy az alapszakaszban 4-ből 4-szer verték a Milwaukee-t, és nagyon nem fekszik a Milwaukee-nak az Indiana Pacers játéka. Nagyon-nagyon nem fekszik a játéka. Nagyon nem tudnak mit kezdeni ezzel a gyors támadó kosárlabdával, és védő oldalon pedig van némi fegyverük arra, hogy megállítsák ezt a támadógépezetet, ami tulajdonképpen Giannisból áll, és néha Lillardból, hogyha úgy érzi. Úgyhogy nagyjából ez. Miami-t mondanám, mint esélyes, Indiana egy talánra, és az Orlandót pedig leírnám.
Az Orlando szerintem is körülbelül arra lesz így most az első playoffjukban jó, hogy bárkit is kapnak első körbe, nekik egy kellemetlen ilyen, szerintem 5 vagy legfeljebb 6 meccses ellenfél legyen. Nyilván ez a pusztító védekezés, amit ők előadnak, az azért kellemetlen, de náluk a támadás az be fog sülni, hogyha már mindenki nagyon fel van rájuk készülve, mert még egy alapszakaszban is nagyon döcögnek. Pinky, szerinted a Sixers ehhez a hármashoz fog lecsúszni, vagy tartani fogja a helyét? Ugye most a Sixers 32-22, egy győzelemmel áll előttük a New York, a Bucks is csúszkál nagyjából lefelé hozzájuk, tehát a Sixers te hol látod? Ugye Embiid elvileg április elején visszatérhet, hogyha jól tudom.
Igen, egyetlen egy mondatra visszaugornék az előzőre, hogy én nagyon szeretném, hogyha az Orlando Magic lenne a 8., pont a kellemetlen stílus miatt, mert szerintem az egy nagyon jó első kör lenne a Bostonnak.
Igazából vigyázz, mit kívánsz, Pinky, mert azért ők alapszakaszban is többször megverték a Celticset.
Így van, de pont azért örülnék nekik, mert szerintem az egy jó párharc lenne. Mm-hmm. Azt meg, amit White mondott, hogy a Bucks helyében én az Indiánától félnék, azt nagyon adom, én is ezzel tudok menni. De hogy a kérdésedre válaszoljak, szerintem a Philadelphia el fogja állítani a vérzést. Nekik ez az Embiid sérülés nagyon megzavarta a dolgokat. nagyon újra kell kalibrálniuk a játékukat. Közben még tesztelgetik Buddy Hieldet is, hogy hogyan...
De, mi az, hogy tesztelgetik? Bocsánat, orba szájba nyomja őt Nick Nurse, valami 38 percet játszik, 10 triplát dob rá meccsenként, amiből 4-et be is dob, tehát úgy tűnik, hogy Buddy Hield az nem véletlenül cseréltek érte, akkor úgy van vele Nick Nurse, hogy most akkor beleállítja a földbe, amíg nincs Embiid. Szerintem nagyon izgalmas lesz a Sixers, ha esetleg úgy tud visszajönni Embiid, mert most már olyan shooting lesz körülötte.
Hát ez volt a cél, ugye? Az egész trade deadline-nak ez volt a célja, és jó, akkor mondjuk így, hogy földbe állítják Buddy Hieldet. Igazából erre gondoltam, hogy keresik azt, hogy mik az ő legjobb dobó pozíciói, próbálják egyfolytában etetni őt a labdával. Én nem féltem a Philadelphia-t, szerintem ők nagyon gyorsan meg fogják találni a helyes utat a rotációkban, meg a pályán, és vissza fognak állni erre a kicsit 50% fölötti mérlegre, ilyen 55-56-57% körülre, amivel simán meg fogják tartani a pozíciójukat.
Most 59%-os a mérlegük jelenleg.
Igen, de hogy a többieknek ugye 55 alatti, tehát azért mondom, hogyha ők ezt hozzák, csak hogy egy 55% körüli mérleget, azzal meg tudják simán tartani a pozíciójukat, mire Embiid visszatér. Embiiddel meg szerintem egyből vissza fognak ugorni úgyis erre a közel 60%-os mérlegre.
Az lesz itt a kérdés, hogy a negyedik, ötödik helyen én nem hiszem azt, hogy 5-nél nagyon lejjebb csúszhat a Fili, esetleg a 6-ra, de play-in helyre nem fognak kicsúszni, úgy gondolom. Nem. Az lesz itt a kérdés, hogy ők vagy a New York lesz a hazai pályán az első körben, és ez azért érdekes, mert hogy a New Yorkba is körülbelül akkora sírlés hullám van, mint Filibe. A Filibe a sírlés hullám az egyetlen játékost jelent gyakorlatilag.
Hát meg az, a Clippers-től kukázott emberek, tehát a Batum... Covington,
igen,
ők is, meg Melton, tehát azért többen
sérültek. Melton, valóban Melton.
Tobias Harris is kihagyott meccseket, úgyhogy...
Melton kulcskérdés, hogy játszik-e, igen. Buddy Hield gyakorlatilag annyira fontos, hogy szerintem J.J. Redick óta nem volt ilyen shooter Embiid mellett a pályán, úgyhogy én tényleg nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy egészséges Embiid mit tud kezdeni ezzel a supporting cast-tal, mert végre van, ahogy te is mondtad, igazi shooter mellette, Maxi is az, meg Tobias is bedobja, meg Melton is bedobja, de mégsem egy Buddy Hield szintű extra volume shooter. Úgyhogy én erre kíváncsi leszek, és valószínűleg az lesz a tétje, hogy ki fog hazai pályát menni első körben, de nagyon-nagyon izgalmas lenne, hogyha a Philly lecsúszna a hatodik helyre, és egy Milwaukee-Philly párharccal kezdenénk a playoffot.
És mi lenne, hogyha mind a kettő csapat csúszik úgy egy kicsit...
A play-inbe!
Nem, hanem hogy a Philly föl, a Bucks meg le az ötödikre, és egy Philly-Bucks negyedik-ötödik helyjel kezdenénk. És ugye a New York akkor lépne följebb a harmadikra. Az úgy azért elég tetszetős kezdés lenne szerintem. Egy Bucks-Philly-vel kezdeni a playoffot.
Hát ezt mondtam az előbb, csak...
Más
szintinget.
Pinkel mondta a 4-5-be ugyanazt, amit a 3-6-ba vájt.
Jól vannak.
De igen, tehát akkor te is így érzed, hogy ez jó lenne.
Igen.
Szerintem Pink szeretné, hogyha ebből a vérfürdőből kerülne ki utána a Boston második körös ellenfele.
De szép lenne, igen.
Így fogalmazta.
Úgy szép bajnokságot nyerni a Bostonnak, hogyha a Milwaukee Philly vérfürdőjéből érkező csapatot kell megverni.
Amúgy az igaz? Az igaz,
mert akkor legalább a főcsoport döntőben.
Magic Cavaliers, mit tudom én, Indiana vagy New York dolga, az sokkal kevésbé élvezném, mint hogyha legalább a Philly-t meg kell verni.
Ez annyiból lenne jó a Bostonnak, hogy ha Milwaukee és a Philly összekerülne, akkor nem kellene mind a kettőt megverni. Jelenlegi ágon először kezdene mondjuk, tegyük fel, hogy a Knicks-et kijutni a Philly, akkor a második körbe a Boston a Philly-vel játszik, majd a főcsoport döntőben a Milwaukee-val, hogyha a papírformákat nézzük. Azért ez egy sokkal szarabb kör, mint hogy játszol egyet a Milwaukee-Philly párharc győztesével, meg utána az Isten tudja kivel, aki maradt, ez a Cleveland, Indiana, Miami, meg New York közül valakivel. Jó, szerintem ezt a 4-5-6-ot megbeszéltük, és nézzük azt, aki felfelé mozoghat még.
Hát kérdés az, hogy mozoghat itt valaki még felfelé? Mert ugye a Bucks január 1-je óta ilyen kb. 50%-ot hoz, vagy lehet, hogy még kevesebbet is egy meccsel. Ugye a New Yorknál sérülés hullám, Philly-nél sérülés hullám, mozoghat itt még valaki fölfelé.
Hát ugye a Bucks 2,5 meccse van a Clevelandtől a második helyért.
Attól a Clevelandtől, akik január 1 óta ilyen 18-3-at vagy 19-3-at futnak, és a liga legjobb formájában vannak, és
igen, 9-1 az utolsó 10
meccsen. Függetlenül a 2,5 meccs az 2,5 meccs. Az lehet, hogy egy Donovan Mitchell sérülés, Bokaficam 2 hétre is megvan. Uh-huh. Ezt a különbséget jelenleg itt ezen a ponton, hogy van még hátra, körülbelül 25 meccs van hátra a szezonból, 25-27, kinek mennyi, így még ezt így nem temetném el 2,5 meccset.
Ekkora... Hát a Milwaukee-nak jóval erősebb a hátra lévő menetrendje, mint a Clevelandnek.
Meg jóval szarabb a formája. És igen, nem azt mondom,
hogy ne, hogy ez a reális, hanem az, hogy
mozoghatnak még maximum fel, szerintem.
Igen. A New York igen, már nem csak... mehet, szerintem a New York már nem fogja ezt a 4 meccset behúzni, meg a Philly se, így Embiid nélkül még egy hónapot kihagy.
Igen, csak a Bucksnál azért az is számítani fog, hogy az All-Star szünetbe se fognak tudni úgy készülni, mert Doc Riversnak jelenése van ott is, úgyhogy Lillard...
Na jól megérdemelt jelenése volt.
Jól igen. Megérdemelt jelenése van, igen, tehát innentől kezdve azért nem fognak tudni olyan szinten foglalkozni a saját helyzetükkel, mint amennyire kéne. És szerintem Doc Riversnél jobban senki nem szeretné most, hogyha nem kéne ott lenni az All-Star gálán, és csak a csapattal tudna foglalkozni.
Hát de Janis is ott All-Star... lesz, Lillard is ott lesz.
Meg az All-Star szünetben, All-Star szünet nem arról szokott zajlani, hogy mini training campet tartanak, hanem hogy elmennek, mit tudom én, hova ilyen Puerto Rico-ba, meg Barbadosra, meg ezekre. Cancun-ba, mit tudom én, latino negyedekbe elmennek.
De az, a Rivers azt is nyilatkozta mai meccs után, hogy azért kaptak ki a Grizzlies-től, mert hogy Kabumban vagy hol az Istenben vannak már a játékosai fejbe. Hát azért ennek ellenére kikapni egy olyan Grizzlies-től, ahol 2 darab elsőkörös játékos játszott összesen, 6 darab undrafted játékos, az...
Na végre.
Úgyse akartunk ki a Memphisről beszélni, úgyhogy Pinket az élet némította. Legalább végre egyszer nem nekünk kell leordítani téged,
igen,
hanem a technika a megteszi.
Gondolatmenetet fejezd be, légy szíves még egyszer.
Nem tudom, hogy hol vesztettetek-e.
Ott, hogy kikaptak, mert Cancunban voltak a játékosok, és elkezdett sorolni, hogy hány darab elsőkörös, hány darab undrafted van. Ja.
Legyen úgy, hogy Rivers azt nyilatkozta, hogy az ő játékosai már Cancunban, vagy Kabumban vannak, úgyhogy...
Gabonban!
Gabonban!
Elmentek Gabonban!
Az milyen jó hely!
Meglátogatják Tony Snell barátjukat.
Ennyi Pinked meg is. Szerintem már Gabonban van lelkileg.
Én is már Gabonban vagyok.
Igazából... Nekem az csalódás a Bucks-szal kapcsolatban, hogy Lillard mennyire ilyen súlytalannak tűnik. Tehát Janis hozza, amit Janis szokott, de azért Dame Time-tól én többet vártam volna.
Hát volt egy dobása, amit mutogathatta a csuklóját, hogy Dame Time, meg dobnak róla meccsenként 35 pontot. És nem biztos egyébként, hogy a playoffban nem kell majd ez a Dame Time, aki 2 meccset megnyer a 7 meccses szériából egyedül, mert eldobja az agyát. De nagyon nem áll össze ez a Milwaukee jelenleg. És nincs is mozgásterük most már, hogy fejlődjenek, igazából ilyen belső fejlődésbe bízhatnak, ami azt jelenti, hogy Doc Rivers még kevesebbet játszatja a fiatalokat, és még több percet ad Malik Beasley-nek, meg Bobby Portis-nak, meg a teljes kezdő 5 percet többet játszik, mint eddig.
Na akkor itt hoznék egy-két érdekességet a Doc Rivers óta végbe ment változásoknál a Bucks-nál. Az összes dobó százalékuk a legrosszabb, amióta átvette a Bucks, tehát a hónapokra nézve. Ilyen rosszul sose dobtak, mint mióta Rivers vezeti őket ebbe a szezonba. 20 ponttal kevesebbet szereznek, mint mondjuk decemberben, de 10-zel átlagolnak kevesebbet, mint novemberben vagy januárban. A tripla százalékuk a ligában a 6. helyről a 20. helyre esett le, és offenzív ratingben jelenleg 23-ok, net ratingben 19-ek, de teljes mértékben bezuhant a támadás a csapatnak. És ebben nem csak ez a szörnyű, hanem én direkt megnéztem a mai Memphis elleni meccsüket, illetve a Denver elleni meccsüket. És igen, és nekem az a nagyon fura, hogy továbbra sincsenek olyan szinten Giannis Lillard pick and roll-ok, mint amire szükség lenne, és például belenéztem a Golden State-nek is a meccsébe. Steph Curry rendszeresen ad hátsó blokkokat a festéknek a tetejénél, ott a könnyéknél, Kumingának, Klay Thompsonnak, stb. A játékosoknak.
Hogy jön a Milwaukeehoz?
Úgy jön ide, hogy Lillard egy darab ilyet nem adott a két meccs alatt Giannisnak, miközben ha valami, akkor ez például egy zseniális játék lehetne, hogy Lillard ad a könnyékben egy blokkot, egy hátsó ezerest, amiből Giannis befelé lép, ő pedig lép kifelé a triplára. Egyáltalán nem használják ezeket, illetve nem csinálják a európai pick and roll-t, hogy Giannis kapna Lillardtól pick and roll-t, vagy Malik Beasley-től, vagy akár mind a kettőtől egyszerre, és akkor abból megpasszolná a kilépő triplázót, ő pedig menne befelé a gyűrű alá. Tehát pont azokat a dolgokat, amiket úgy várnánk tőlük, hogy ez nagyon erős támadó módszer lehetne a számukra, semmilyen szinten nem használják. És ott van például egy Golden State, ahol hasonlóan van kicsit felépítve a csapat, hogy jó triplázó kicsi, befelé, ott Kuminga szokott általában befelé menni a gyűrű felé, amit itt Giannis csinál nyilván lényegesen minőségében, és ennek ellenére nem használják ki ezt a lehetőséget, úgyhogy szerintem kéne egy-két Golden State meccset nézni a Duck Riversnek, hogy hogyan is kéne Giannis meg Lillardot használni.
És szerinted, figyelj Pink, most ezt tényleg tök komolyan kérdezem, hogy valószínűleg azért Duck sem ennyire hülye, hogy ne tudná, hogy mik lennének a jó helyzetek. Nem lehet, hogy Giannisék egyszerűen nem akarják ezt játszani. Tehát, hogy Giannis nem szeretne nagyon zárni Lillardnak, ő inkább azt szeretné, hogyha nála lenne a labda. Nem lehet, hogy ez is valamennyire közre játszik.
Mint annó Dwight Howardnál volt, bocs, hogy beleszólok, hogy ő kijelentette Orlandóba, hogy ő nem fog pick and roll-t adni, ő posztabba kéri a labdát, és ő úgy akar játszani.
Oké, lehet így játszani, csak akkor nem fogsz nyerni, és ki fogsz esni a rájátszás első vagy második körébe. Tehát most lehet így is.
De hát lettek már bajnokok, tehát Giannis ezzel tud érvelni, hogy ezzel a játékkal már bajnokok lettünk.
Hát igen, csak ott volt azért egy liga elit védekezése a csapatnak, meg ott azért szerintem összességében egy jobb csapat volt körülötte.
Meg egy szerencsés sorsolás, ahol valaki kiütötte véletlen a Philly-t, és jött szembe egy Atlanta, meg a döntőbe egy fiatal Phoenix Suns, ahol Chris Paul volt az egyedüli veterán, és DeAndre Ayton taknyosra szopatta Giannis.
Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért be kéne látni azt, hogy most nyerni akarok, vagy nem akarok nyerni, úgyhogy én nem tudok ezzel azonosulni, hogy már pedig mi így játszunk. Nem működik. Tehát ha nem működik, akkor ne játsz így. Egyszer engedd el.
De amúgy még nem szeretem Duck Rivers-t védeni, mert nem tartom jó edzőnek, de 10 meccse játszik együtt egy ilyen teljesen nihil körüli csapatkémiába beérkezve, nulla edzéssel jó formán, azt most volt ott tanácsadó előtte pár hétig, az szerintem majdnem semmit nem jelent, nem tartott edzéseket, nem tapasztalta, nem próbálgatta a rotációkat, körülbelül egy előszezon zajlik náluk. Én még nem gondolom azt, hogy ez ilyen nagy kataklizmák lehetnének, vagy nem is tudom, hogy mondják, ezt jól mondtam, apokalipszis. Mit jelent a kataklizma? Valaki magyarázza el, nem tudom, miért használtam ezt a szót. Szóval nem érzem azt, hogy itt ilyen kurva nagy gondok lennének még így alapszakasz közepén, amikor most ült oda, futottak 3 hetet, amiből a 7-ből 6 vereség kurva kínos, de megverték a Denvert egy ilyen statement winnel Denverben, és lehet, hogy már fejben az All-Star szünetben, meg Gabonban, meg az Isten tudja, hol latinó kurváznak, és majd visszajönnek szépen, kipihenték magukat, és összerakják a játékot. Ez sokkal nagyobb realitásnak érzem, hogy a Milwaukee összerakja a játékát, és csont nélkül a 3. helyen bemegy a playoffba egy vállalható játékkal, amivel kompetitívek lesznek, mint hogy itt elkezdenek lefelé csúszkálni ilyen 4-5-6 helyekre.
Ez teljes mértékben benne van, csak én nem hiszek Duck Rivers, tehát hogy ha bárki más olyan edző lenne, akinél azt mondom, hogy jó, kell egy kis idő neki, és akkor majd jó lesz, akkor oké. De Duck Rivers annyiszor láttuk megbukni, meg fejreállni, hogy ha össze is rendje a csapatot, és bejutnak a playoffba, én akkor se tudok a Bucks-ban hinni igazából.
Figyelj, Pink, figyelj, hány olyan csapat van szerinted keleten, akit a Bucks a top talentje miatt esetleg tehát nem számítana, és ne tudná megverni őket tehetségből. Mert szerintem kb. A Boston, meg az egészséges Philly az, ahol megvan egy top talent. A többieket éppenséggel, ha Giannisnak meg Dame-nek úgy jön ki, én is edzhetném a Bucksot, akkor is megverni a többi keleti csapatot?
Hát nem tudom, én azért ilyen szempontból a New York Knicks-et nem írnám le egyáltalán, illetve a Clevelandnél annyira megtaláltak valamit, hogy nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy a Bucks csak talentből el tudná őket verni. A Clevelandnek most a játéka arra épül, hogy Max Strassnak meg a Niangnek hiába nem megy a dobás, rengeteg volumen dobásra fogadnak, tehát hogy igazából adják nekik orvérzésig a passzokat, és nem számít, hogy kimarad-e, mert az a lényeg csak, hogy dobjál, és mellette az egész ligába ők ketten csinálják a második és harmadik legtöbb katot a gyűrű alá, náluk többet csak Klay Thompson csinál tripla vonalról a gyűrűhöz.
Az, akinek már vissza kéne vonulni a Klay Thompsonnak,
az, ugye? Akinek már vissza kéne vonulnia, egy mém szerint, igen, és én úgy gondolom, hogy a Clevelandnek a támadó játéka, az most nagyon jól ki van találva. Nagyon jól működik a Garland, Mitchell, Allen, Mobley kvartett, nagyon jól működik a Mitchell-Allen duó, és nagyon jól működik a Garland-Mobley duó. Ez a három, ez mindegyik net pozitív, ilyen net ratingben ilyen plusz 6, a duóik meg ilyen plusz 12, plusz 13-as szinten vannak, tehát ez azt jelenti, hogy ennyit vernek az ellenfelekre, úgyhogy ahhoz, hogy a Bucks le tudja nyomni a Clevelandet, ahhoz nekik igenis kell majd valami olyat húzni, amivel nem csak talentbe, hanem játékba is fölé nőnek az ellenfelüknek.
Nagyon örülök neki, hogy ezt mondtad, Pink, mert igazából én az ördög ügyvédjét akartam játszani ezzel, hogy ők talentből megoldhatnak szinte mindent. Én is azt gondolom, hogy ez a Cavs úgy összeállt, hogy nagyon szépen muzsikálnak, tényleg ezt mutatja az is, hogy január 1-től nekik van a legjobb mérlegük, az, hogy kibírták a sérüléseket, az, hogy szerintem egyébként az egyik legmélyebb csapat keleten, mert a cserepadról is olyan játékosok állnak be, mint Caris LeVert, Dean Wade, igen, akkor Okoro, vagy Niang, hogyha dobni kell, vagy Sam Merrill, most ezen egyébként lehet, hogy aki nem annyira ismeri a Clevelandet, az mosolyog rajta, de egyébként ő egy ilyen gátlástalan shooter, és mindent bevágott, amikor nem voltak éppen a kezdők. White, te hiszel-e a Clevelandben, mint playoff csapat?
Hát az, hogy amit említett Pink, hogy akár Garland, akár Mitchell, bármelyik magassal jó duót képez, azzal egyetértek, és itt már csak az lenne a jobb, hogyha jövőre a Portland two-way centerét leigazolnák, és akkor össze lehetne hozni a duo prítet ezekkel a gárdokkal. Szerintem nem láttam Cleveland meccset nagyjából másfél hónapja, úgyhogy most így elemezhetnék, de semmi értelme nem lenne. Elhiszem azt, amit mondasz, és a mérlegüket is elhiszem, és tényleg akármilyen sérülés hullám volt, összeszedtek akárkit a pad végéről, és azok a kurva jók voltak, akkor miért lehetnének a playoffban is így? A playoff az számít, hogy jó-e a védekezésed. Elég jó-e a védekezésed ahhoz, hogy az ilyen lelassult, a mocsárba lehúzott, lassú, fizikális, a játékvezetők által is jobban engedett, kemény védekezés ellen mit tudsz csinálni, és eszenciális, hogy egy ilyen védekezés legyen egy csapatban. És úgy gondolom, hogy ez a Clevelandben megvan. És hogy a többi playoff esélyes csapatot nézve, a New Yorkban megvan, a Milwaukee-ban meg lehet, eddig megvolt az években, csak most ez a Holiday Dame swap ez nem erősítette, de meg hogy Malik Beasley sem egy védőjátékos, de alapjaiban a Middleton-Giannis-Lopez hármassal meg lehet, a Boston egyértelmű, a Philly egyértelmű, az összes többiből. Igazából innen csak akiről eddig beszéltünk, csak a Pacers az, akinek nincs meg ez a playoff védekezése.
Igen. Viszont igen, a Miami-nek meg a Magic-nek is megvan.
Hát ezért igen, a Miami ebből él évek óta. És a Magic is ezen a útvonalon tart. Úgyhogy igazából a Clevelandnek még a támadása is megvan ehhez. Úgyhogy
ezt akartam mondani, hogy akkor úgy kérdezem, hogy ugye tavaly ők azért égtek le a playoffban elsősorban szerintem, mert nem volt meg az az ötödik emberük, akit egyszerűen nem lehetett volna otthagyni. Ugye Okoro, vagy Chedi Osman, vagy LeVert volt, akivel így próbálkoztak, mindenkit otthagytak. Na most azért egy Max Strus azért nem ez a kategória. Tavaly is láttuk őt a playoffban, döntőn és konferencia döntőben pályán tartató volt Strus, sőt, tehát a védekezése sem annyira problémás, dobni meg, mint tudjuk, tud, és úgy második ez a Cleveland, ahogy Pink is mondta, hogy egyébként nem is dobnak jól, senki nem dob jól kintről, és ebbe ez a félelmetes, hogy mi lenne, ha még jól is dobnának.
Hát ugye az volt most egy podcastben a Clevelandnek az egyik segédedzője mondta, hogy 32% körül dob most ugye Struss meg Niang, és hogy náluk konkrétan ez a fogadás, hogy dobjanak rá 10-et, mert úgy is fosni fog mindenki attól, hogy nekik megvan a reputációjuk, és egyszerűen nem fognak merni lelépni róluk akkor se, hogyha rosszul dobnak, és ezzel Mitchellnek nyitják a területet, illetve a két magasnak a palánk alatt, ahol Jarrett Allen rengeteget fejlődött abban, hogy például bedobja ezeket a 3-4 méteres középtávolikat, 50% körül dobja most már ezeket, ami az ő fa kezével egy baromi jó eredmény, mert nem kell nyilván ebből sokat rádobnia, és megvan a Mitchell személyében az az ISO játékosuk, aki hogyha nagyon kell, akkor fogja, szétküldi mindenkit a palánk alól, és akkor megpróbál betörni, és hogyha kell, akkor ott vannak a nehéz tüzérek, akik a kiosztásokat bevágják. Ez egy nagyon jó playoff kompatibilis játék, amit ők játszak, meg felépítettek.
Pinky, már másodjára említed ezt, most már nem megyek el szó nélkül mellett, hogy azt mondtad, hogy a shootereknél, Niangnél és Strussnál megvan az a fogadás, hogy rádobjanak 10-et. Ez mit jelent? Az, hogy ott ülnek a padon, és ott 3-1-hez adom, hogy rádob 10-et, és ott cashelnek az segédedzőket? Mit jelent ez a kifejezés, hogy az a fogadás?
Az, hogy nem arra játszik feltétlenül a csapat, hogy minél jobb százalékkal dobjanak 5 kísérletből, hanem inkább azt mondják, hogy nem baj, hogyha kicsit rosszabb a százalék, de dobjanak rá 8-10-et annak érdekében, hogy a volumennel széthúzzák a pályát a Garland-Mitchell duónak.
Értem, ez csak a maga a kifejezés, nem értettem, hogy hogy jött ide, de akkor ez, hogy arra
hát
fogadnak.
Ezt angolból nem tudom magyarra, hogy lehet jól átvenni.
Hál' Istennek nem angolul mondtad, Pink, úgyhogy engem megvettél.
Igen, tehát hogy ugye ez a...
Értem, tehát akkor arra fogadnak, hogy a sok kísérletben majd csak bemegy valami.
Igen.
Ezt egész életemben 18 éves korom óta így játszottam én is, hogy dobjuk rá, majd max támadó lepattanó lesz belőle. Ezt imádom, ez én vagyok. Igen,
azért nem értettem igazából elsőre a kérdésedet, mert ez konkrétan...
Nem, maga a szó nem jött ide nekem, hogy
ja, értem,
ez a fogadás.
Igen, hát mert
és nem értettem, mit akartál ezzel. Okay.
Mitchell amúgy All-NBA szezont fut, ugye?
Ezt én nem tudom így most így fejből rábökni, mert nem raktam még össze az All-NBA csapatokat idénre. Nem kizárt, hogy ott van a poolban, ellentétben Jordan pullal, de nem tudom. Lehet, de az azért nehezebb, hogy a 15 legjobb játékos között legyen valaki a ligába abban a szezonban. Nálad ott
jó,
van?
Nálam egyelőre ott van, igen. De megértem, hogy ezt nem lehet csak így rávágni egyértelműen. Viszont én tovább haladnék egyébként a Bostonra, amelyik csapat nálam egy külön tír, és nem várom, hogy ők bárhova is csúsznának. Vágy szerinted nekik még ebben a 27-28 meccsben kell-e bármit is csinálni, vagy mit kell itt még a Bostonnak? Kivárni hát biztos, azt, hogy április és ennyi?
Hát az biztos, hogy 6-tal többször nyerni, vagy legalább 5-nél kevesebbszer kikapni, mint a Cleveland, hogy megtartsák az első helyüket. Illetve szerintem arra kell figyelniük még, hogy a liga elsőség is meglegyen, mert egy NBA döntőben azért nagyon nem mindegy, hogy a Boston hazai pályán tud-e kezdeni, vagy sem. Habár én nem hiszem el a túloldalról, hogy aki túl jó mérleggel van jelenleg, azok döntőig elmehetnek, de ez az előző adás témája volt. Én úgy gondolom, hogy a Bostonnak azért érdemes ezt fenntartani, mert hogyha leeresztenek az alapszakasz végére, onnan sokkal nehezebb újra felpörögni. És ezt már több csapatnál láttuk az utóbbi 20 évben, most nem szeretnék példákat mondani, de hogy az utolsó pár meccsen kiültek sokszor, és lelazázták is utána, meg az első körös párharcuk meg nagyon nyögvenyelősen kezdődött. Az Orlando Magicnek volt minden évben ilyen, hogy az első meccset mindig megnyerték, és stabilan lehetett fogadni, igen, hogy 4-1-re fognak kikapni, de az első meccset behúzzák. Szóval ezt elkerülendő a Boston Celticsnek. Szóval Bostonnak erre kell figyelnie, úgy gondolom, hogy ezt, amiben most vannak, hogy gyakorlatilag megállíthatatlanul robognak előre, ezt tartsák meg még úgy is, hogyha még a végén pihentetnek, de olyan játékosok játszanak, és olyan rendszerbe játszanak, és olyan elánnal játszanak, mint eddig, hogy a vereség ellenére is legalább megmaradjon ez a tűz bennük, és nagyon fontos a playoffban. Általában a playoffot és az egész NBA-t az nyeri meg, aki leginkább egészséges tud maradni a végéig. Kivéve persze mondjuk a Durant-es Golden State évek, ahol tök mindegy volt, hogyha Durant, Curry, Clay, Draymond 4-es játszik, hogy a többiekkel mi van a csapatba, de most nincs ekkora kimagasló favorit nincs, és emiatt a Bostonnál fontos, hogy lehetőség szerint az első pár harcot minél kevesebb mérkőzéssel tudják le, hogy tudjanak ott egy kicsit pihenni. 4 vagy 5 meccsen jussanak tovább, és ehhez pedig az kell, hogy mentálisan felkészülve és éhesen érkezzenek az első pár harcra. És szerintem ezzel azért sem lesz gond, mert hogy Chris Vernon podcaster szokta mindig mondani, ahhoz, hogy egy bajnok csapat bajnok legyen, ahhoz szükség van a korábbi éveknek a playoff sebeire, az, hogy azt megtapasztalják, hogy milyen az, hogy a cél közelében vagy egy-két fordulóval a cél előtt kiesni, és ez bennük legyen, hogy ők ezt nem akarják többször átélni. És a Boston, ez a Boston már nagyon sokszor átélte azt, hogy vagy egy-két meccse voltak a bajnoki címtől, vagy egy-két meccse voltak a döntőtől, és ez már nagyon fájhat nekik, és ez látszik idén az alapszakaszon, hogy nem véletlen robognak így végig a mezőnyön.
Igen, a Boston Pink. Celtics az csak sebekből áll kb.
Figyelj, Pink, te mit gondolsz egyébként, hogy mit kell elérnie a Bostonnak idén, hogy Mazzulla biztos jövőre is az edzője legyen ennek a gárdának.
Ez tehát, csak holnap Zula legyen majd.
Holnap Zula legyen, így van.
Hogy ma is Zula legyen, meg holnap is Zula legyen.
Tehát te úgy látod, hogy csak a bajnoki cím, vagy esetleg egy szoros döntő, de én úgy gondolom minimum a döntő. Nem
hát
tudom,
a döntő az szerintem most az elvárás kb. A Boston, tehát a minimális cél a konferencia döntő, de az olyan minimális, hogy erről nem beszélünk. A döntő a cél valójába, és a bajnoki cím pedig az, amiért jön a csapat. Szerintem, hogyha már egy konferencia döntőbe eljut a csapat, akkor már Zullának az állását nem fenyegeti akkor veszély, hogyha nem csinál baromságot. Tehát, hogyha
hát
nem
ezzel kurvára olyan... nem értek egyet. Hát majdnem kirúgták úgy, hogy 3-0-ra vezettek is.
Igen, de ott baromságokat csinálták.
Ez a csapat, ha nem döntőzik, és mondjuk 4-2 alatt kap ki a döntőbe, akkor kibasszák Mazzullát szerintem. Csont nélkül.
Én is Vajtal vagyok. Ennek a csapatnak
esélye kell, hogy legyen a döntőbe a bajnoki címre, és nüanszokon kell, hogy múljon, hogy nem nyernek, ahhoz, hogy Mazzulla megtartsa az állását, hogy holnap Zula legyen.
Igen, én arra gondoltam, hogyha ő nem fog hülyeséget csinálni, és úgy kapunk ki, hogy mit tudom én, tényleg elfolyik az ellenfélnek a gecie, ahogy szoktad mondani, White.
Vagy életemben pedig, nem használtam ezt a kifejezést.
Akkor azt nem te mondtad.
Fúri, azért sok mindent hallottam már ebben a podcastben, de Pink, azért, na.
Szóval, vagy hogyha valaki nálunk nyilván megsérül, és szerintem ilyen szempontból messze Porzingis az, akire a legjobban kell vigyázni a hátralévő alapszakasz részbe, hogyha ha esetleg sérülés jön be, akkor nem fog de tavaly azért volt nagyon lógva az, hogy őt kirúgják, és én is azon voltam, hogy el kéne azért gondolkozni rajta, vagy legalábbis be kéne ezzel fenyíteni őt erősen, mert ott masszívan rá lehetett húzni, hogy hibázott. Tehát konkrétan voltak olyan döntései, amik egyértelműen győzelmekbe kerültek. Ha ilyeneket most nem fog csinálni, akkor szerintem alapjáraton meg fogjuk nyerni a meccseket, tehát nem lesz miről beszélni. Úgyhogy én hiszek benne, hogy lesz holnap Zulla is. A Boston Celticsnél pedig tényleg az lesz a legfontosabb, hogy a három legfontosabb játékosunk az mindenképp egészségesen jusson oda a playoffba, és lehetőleg...
Tehát Richard Hauser és Jaden Springerre gondolsz.
Nem, Tatumra, Porzingisre és Jrue Holidayre, de...
Tehát a Jaylen Brown sérült, az nem baj?
Szerintem Jaylen Brown tudjuk a legkönnyebben pótolni a legfontosabb játékosaink közül. Tehát ő az, akit szerintem tudunk helyettesíteni olyan szempontból, hogy át tudják venni a szerepét a többiek, hogyha kiesik a legjobb magas emberünk, ha kiesik Tatum, nyilván a sztárjátékosunk, vagy kiesik a periméterről a legjobb védőnk, azt nem fogjuk tudni szerintem olyan könnyen átvészelni. Tehát ott fogunk jobban
szemlélni. Abban igazad van, hogy mondjuk egy Luke Kornet is meg tudja azt csinálni, hogy meccsenként háromszor a saját lábára üti a labdát, és kibúrul a pályáról.
Bár most már Tillman fogja ezt megcsinálni.
Ő nem üti le.
Hát, nem okay, üti Tillman.
De meg tudná.
Yes.
Megtudná. Szerintem, amit elmondott vejtem úgy, az teljes mértékben leírta, jussunk el odáig, ne resszenk le nagyon, és akkor utána nem lesz gond a Celtics-el.
Még két mondatot mondanék, hogy én nagyon meglepődtem azon, hogy egyébként Tatum, Brown és Porzingis is nem valami jó százalékkal dob kintről, főleg Brown egészen pocsék, és még így is nagyon-nagyon erős ez a Boston, tehát kiemelkedik. A másik meg az, hogy szerintem, hogyha a top 6 játékosból akár csak egyet is elveszítetek, akkor az lehet, hogy a bajnoki címbe kerül. Na de, kerekítsük le szerintem ezt az adást White kedvenc csapatával, vagy hát onnan egy kedves kis momentummal. Nem tudom, White, elkaptad-e a Detroitnak a Phoenix elleni idegenbeli vereségét?
De a meccset nem néztem, de Hallottam ennyire körülményekről.
Te se vagy mazoista akkor ennyire. Mit tudsz arról, hogy Beef Stew és tehát Isaiah Stewart és Drew Eubanks a meccs előtt a parkolóban mit műveltek egymással?
Hát azt hallottam, hogy Stew kiütötte Drew Eubanks-et, de kérlek, meséld el, hogy mi történt pontosan, mert ennyinél leragadtam, és mikor tudtam, hogy erre az adásra készülve te keményen beleástad magad így, akkor gondoltam, hátradőlök és élvezem a bulit.
Hát a források szerint elvileg ott kezdődött ez az egész, hogy volt novemberben még ugye Detroitban egy, hát szintén egy Phoenix Pistons meccs, ahol elég erőteljesen ugattak egymásnak Eubanks és Beef Stew, és ugye ennek most jött a folytatás, hogy meccs előtt ők összetalálkoztak a parkolóban, és a Phoenixi források és szemtanúk szerint nem provokálta ki Eubanks, hogy pofán vágja őt Beef Stew, de hát az öreg T-Bone mégis ezt tette, és ugye a rendőrséget is kihívták, akik le is tartóztatták, el is vitték Stewardot, és az NBA vizsgálatot folytat ez ügyben, elvileg majd videófelvételek is fognak hozzájuk kerülni. A Phoenixi szemtanúk és stáb egyértelműen Stewart nyakába varja ezt az egész balhét, és hogy ő a hunyó, a rossz fiú ebben az egész történetben. Monty Williams is megszólalt, aki hát nem védte be valami nagyon erősen Stewartot, annyit mondott, hogy átbeszélték, és majd a későbbiekben, hogyha még több információja lesz, akkor fog majd többet mondani erről. Úgyhogy nem tudom, így ezek után mit gondolsz, hogy éled újra a detroiti Bad Boys?
Na, végre, igen. Tehát teljesen mindegy, hogy miért kap ki a csapat, vagy kivel kap ki a csapat, de legalább valakinek odabasztak az arcába egyet rendesen, amikor megvolt a beef közöttük az előző mérkőzésről. Én ezt adom, hogy fél év után sem felejt, vagy 4 hónap után sem az ember, hanem teljesen 0-0-nál oda megy, és pofán bassza a parkolóba. Ezt szeretem. Ez igen. Ezt nem hiszem el egyébként, ez csak ilyen detroiti Bad Boys csapat. És ugye abban az évben, ahol visszahozták a Bad Boys, nem Bad Boys uniformot, hanem a maga Bad Boys stílusú pálya, ilyen fekete színű székek, meg a Bad Boysnak a logója.
Ilyesmi, de idén nem vezettek is a Bad Boysos érára emlékszik.
Arra haj az, igen, ez a mez, igen. Úgyhogy Beef Stew az keményen vette, hogy a Bad Boys érára hajazó dolgokat is csinál. Ahogy egy Detroit Pistonsos magyarországi szurkoló kolléga mondta, hogy nagyon-nagyon szimpatikus, meg jó, ez tényleg, imádjuk, hogy ez történt, de előtte azért valamit le kéne tenni az asztalra. A Bad Boys anno azért valamit letett az asztalra, mielőtt elkezdtek arcoskodni és ütni embereket. Úgyhogy ezt így...
De egyébként igen, most már azért megéri nézni a Pistons meccseket, mert a egyik, nem tudom pontosan hány meccsel ezelőtt, ugye a Clippers-en játszottak, akkor sikerült Durennek úgy arcba könyökölnie, vagy ütnie véletlenül Norman Powell-t, hogy lefeküdt, és így annyit lehetett látni, hogy folyik alóla ki a vér. Tehát azért látványos ez a Pistons.
Ilyen szempontból igen látványos. A 100 megütött játékosáról, hát nem tudom, hogy mi történt ott novemberben pontosan. Én róla annyit tudok, hogy gyönyörű felesége van Hayley, illetve hogy... Ez úgy megmaradt annó, illetve hogy hát, hogyha most nem verték volna be az arcát, hogyha a kosárlabda helyett inkább bankoknak fejlesztett volna applikációkat, mert akkor most ő lenne a Drew Eubanks.
Jaj, hát ez én nagyon azt gondolom.
Még mielőtt továbbugrunk, azért annyit, hogy mondjak már, hogy nem lehet, hogy a detroiti srácok csak komolyan vették azt, hogy Monty Williams a vereségsorozatnál többször mondta, hogy gyerünk gyerekek, basszatok oda nekik.
Lehet, de mondjuk Monty Williams nem nagyon állt itt a csapat mögé, úgyhogy ugyanazt csinálja, mint a idén során bármikor, hogy nem védi meg, meg nem támogatja a csapatát. Még az jött eszembe, hogyha Marcus Sasser a Detroit fiatal hátvédje, így most már majd később is esetleg kapcsolatba kerülhet Isaiah Stewarttal a karrierje után, mert ha elmegy börtönőrnek, akkor hívhatják úgy, hogy Marcus Masser.
Yeah.
Na de a Chicagóra egy utolsó gondolattal visszatérve, ők ugye azért álltak ennyire össze, mert a roleplayerekkel sikerült jól körülvenni őket, és visszatért Torrey Craig is, meg Dalen Terry is bekerült a rotációba, ez ilyen hustle guy-okként, és az jött eszembe, hogyha ez a két srác közösen vennének egy birtokot, akkor az lenne a Dalen Terry Torrey.
Já, ez az. Micsoda redneck farm lehetne az.
Igen. Ott lasszózhatnák meg a izéket, a többi játékost, mikor nem dolgoznak és menekülnek a földekről. Jól van, zárjuk le ezt a mai szösszenetet, és most már kezdődnek a mérkőzések. hajnaltól és folytatódik az All-Star szünet után az idény. Ezt is kibírtuk.
Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, szevasztok, srácok!
Szeva!
Sziasztok!
Ez volt mára a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!